Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Délelőtt átmenetileg bezárt a bécsi és a pozsonyi repülőtér is. Az órák óta tartó ónos eső miatt jegesek lettek a kifutópályák. Budapesten a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér két kifutópályával üzemel, a járatok érkezése és indulása biztonságos, de a kedvezőtlen időjárás miatt a forgalom lelassult, egyes járatok esetében késések vagy járattörlések is előfordulhatnak a következő órákban, ezért kérik az utasok türelmét és megértését, tájékoztatták az MT-t. A rendkívüli hidegben a tervezetnél gyorsabban fogynak a hajléktalan ellátásban gyakran pótlásra szoruló ruhaneműk, ezért több vidéki városban és Budapesten is a lakosság segítségét kéri a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. Szívesen fogadnak meleg ruhát, kabátot, pulóvert, zoknit, kesztyűt, sálat, sapkát, cipőt, bakancsot, plédet, hálózsákot. Egerben szerdán és csütörtökön délelőtt 9 és 11 óra között a Csiky Sándor utca 46 szám alatt, más időpontokban a gondviselés házában a Petőfi Sándor utca 26/B szám alatt. A MÁV Inform délelőtti tájékoztatása szerint az ország valamennyi vasútvonalán biztosított az eljutás, egyes esetben késéssel vagy helyettesítő járattal, de célba érnek a vonatok. A Miskolcról Füzesabony felé tartó járatoknál jelentősen hosszabb menetidőre várakozásra kell számítani járműhiba miatt. Az únos eső, a fagy és a hófúvások bárhol okozhatnak váratlan problémát. A hóborította területeken a váltókat folyamatosan tisztítja a MÁV több száz készenléti szolgálatban lévő munkatársa, és a váltófűtő berendezések is üzemelnek. Ahol pedig únos eső hullik, ne induljanak útnak, kéri a közút. Decemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, 1%-kal pedig az előző haviakat. 2025-ben átlagosan 4,4%-kal emelkedtek az árak az előző évhez képest, közölte a Központi Statisztika Hivatal. Az élelmiszerek ára 2,6%-kal nőtt, de a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 3%-kal csökkent. A háztartási energiáért 8,9%-kal többet kellett fizetni átlagosan. A szolgáltatások 6,8%-kal drágultak, a jármű üzemanyagok ára 8,6%-kal mérséklődött, a gyógyszerek 5,1%-kal drágábbak lettek. A kormány tovább harcol az áremelések ellen, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca szerint az árrés csökkentés jelentősen hozzájárul az infláció mérsékléséhez, az árak kordában tartásához. Orbán Viktor reagált arra, hogy a Tiszapár birtokbe vette a Fidesz szlogenjét, weboldalt készített a biztos választás szöveg alapján, valamint védjegyoltalmat kezdeményeztek. A miniszterelnök szerint ez politikai abszurd és része a brüsszeli háborús tervnek. Berepülő drón, önmerénylet, alkotmányos púcs, kamuhonlapok és védjegyek az elmúlt egy hónapban ennyire futotta a Tiszapártól, fogalmazott Facebook oldalán a kormányfő. Jelezte, hogy a Tiszapár cselekményei ellenére is használni fogják a szlogent. Az ukrán-magyar határszakaszon 4067-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t, a rendőrség 28 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Több lengyel állampolgár is menedékjogot kapott Magyarországon, erősítette meg a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint Lengyelországban a demokrácia és a jogállam válságban és veszélyben van. Hozzátette, a magyar hatóságok több olyan személynek is menedékjogot adtak, akik Lengyelországban politikai üldöztetésnek lennének kitéve. A venezuelai börtönökben fogva tartott három magyar állampolgár közül egyet kiengedtek a helyi hatóságok, írta a tárcavezető a Facebookon. Másik két honfitársunk szabadulása érdekében tovább dolgozunk, tette hozzá Szijjártó Péter. Grönland annektálását az Egyesült Államok számára lehetővé tevő törvénytervezetet nyújtott be egy republikánus képviselő, írta az Axios amerikai hírportál. A Donald Trumpot támogató floridai Randy Fine kezdeményezése önmagában még nem ad zöld utat az elnöknek arra, hogy valóban akár erővel elvegye a széleskörű autonómiát élvező, de Dániához tartozó 2 millió négyzetkilométeres szigetet. Ugyanakkor jelzi, hogy a republikánus párt radikálisabb része igyekszik megteremteni a jogi hátteret ehhez a tervhez. Elektromos berendezés hibája miatt lángok csaptak fel a Papp László arénában. A katasztrófa védelem közlése szerint a tüzet gyorsan sikerült megfékezni, de a létesítményt le kellett kapcsolni a hálózatról. Végül az időjárásról. Délután eláll a hóesés, de borult marad az ég, mérsékelt lesz a szél. A csúcson mérséklet -6-5 fok körül alakul. Holnap is borult lesz az ég, de számottevő csapadék már nem hullik, legfeljebb északkeleten lehet több hó, esetleg únos eső. Híreinket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai vendégem Rózsa Babic Nóra, idegrendszeri fejlesztő, gyermek és ifjúsági preventor, akivel az iskola érettségi vizsgálatról, annak elemeiről beszélgetünk, hiszen január 19-éig kell eldönteni a szülőnek, maradjon-e még gyermeke az óvodában egy évet vagy ne. Ebben a folyamatban segítik őt a pedagógusok és a fejlesztő szakemberek is, ám úgy tűnik a döntés mégsem egyszerű. A szakember épp ezért azt is elmondja, miért lett ez már a összetettebb kérdés. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy miből is áll az iskola érettség, hiszen most egyébként már megkapják a szülők az iskola érettség vizsgálaton elkészült dokumentumot, hogy hol is tart az ő gyermekük, és hogy miben kell még esetleg őt fejleszteni. Nagy szeretettel köszöntelek itt nálunk.
Köszönöm szépen, üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Igen, ezt jól mondod, január 19-éig kell beadni a szülőknek azokat a kérelmeket, amelyek az iskola kezdésnek az elhalasztását jelentik, mert hogy minden tanévben az augusztus 31-éig a 6. évüket betöltött gyerekek kezdhetik meg a tanévet. És hát bizony azért érdemes szemfülesnek lenni, vagy figyelemmel lenni arra, hogy a mi gyerekünk, a mi gyerkőcünk valóban megérette az iskolára. És hát szülőként tudom, hogy ez nem mindig olyan egyszerű reálisan megítélni, de szerencsére azért van egy-két mankó az életünkben, amelyek tudnak nekünk abban segíteni, hogy eldöntsük, hogy tényleg érdemes-e a gyermeket iskolába küldeni, vagy éppen az szolgálja az ő érdekét, hogyha még egy évig az óvodában marad, és tovább fejlődik.
Akkor nézzük át azt, hogy miből is áll az, hogy egy gyermek megérett arra, hogy iskolába az iskolát elkezdje.
Hát ez nagyon sokféle szempont alapján tevődik össze, mert hogy nem egy-egy dolgot nézünk sohasem, hogy az az adott gyermek iskola érette vagy sem. Az egyik ilyen például nagyon látványos dolog az a testi érettség. Pár évvel ezelőtt még abszolút bevett szokás volt az, hogy például, hogyha a gyermek az egyik kezét átnyújtja a feje fölött, és a másik fülét, ellenkező oldali fülét akarja elérni, akkor azt eléri-e. Ez egyébként az alakváltozáshoz köthető, mert hogy ez az iskola érettség kérdéskör, ez nagyon erősen kapcsolódik a gyerekeknek az alakváltozásához, tehát picit megnyúlnak a végtagok, mások lesznek a test arányok, és ez is jelzi egy következő periódusnak a kezdetét. Úgyhogy ez még egy ilyen vicces dolog lehet, illetve hát a fogváltás is, ami szintén egy látványos része ennek az érési folyamatnak. Aztán például itt van rögtön az idegrendszeri érettség, kialakultak-e a dominanciák. Tehát, hogy az például nem szerencsés, hogyha egy gyerek még az iskolában gondolkozik, hogy melyik kezével is fogja meg a ceruzát, és ez tényleg csak a jéghegy csúcsa, ugyanis a dominanciák területén van domináns szemünk, fülünk, kezünk és lábunk, és igazából az, hogyha kialakultak ezek a dominanciák, nem is feltétlenül kell egyébként, hogy egy oldalra rendeződjenek, csak fixen kialakuljanak, az például egy olyan idegrendszeri érettséget feltételez, amivel a gyermek akadálymentesen fog tudni haladni a kihívások közepette.
Tehát, hogy ő biztosan tudja azt, hogy a jobb kezével
Igen, igen.
Mindent tehát, hogy, a jobb kezével.
Hogy az az ő domináns keze, és ugye a másik kezünk, de majd mindjárt mondok egy példát a szemre is egyébként, tehát hogy maradva a kéznél például, ugye a másik kezünk az kiegészítő szerephez jut. Ugyanez akkor például a szemünkkel kapcsolatban, tehát a jobb és bal szemünk közül mindannyiunknak van egy domináns szemünk, ami fókuszál. És a másik szem, az pedig a kiegészítő funkciót adja, tehát hogy ő kiegészíti a képet. És idegrendszeri érettséghez köthetőek egyébként még a primitív reflexeknek a legátlódásai is, ugyanis ezek a reflexek, ezek valamilyen csecsemő vagy kisbabakori életkorban nagyon is fontos szerepet töltöttek be, ám hogyha valamilyen oknál fogva ezek esetleg nem íródtak fölül, és még mindig jelen vannak, az bizony megnehezítheti azt, hogy mondjuk a gyermek nyugodtan tudjon ülni. Tehát egy ficergő gyermeknek nem biztos, hogy figyelmi nehézsége van, az is lehet, hogy valamilyen reflex még nem íródott neki felül, és ez készteti őt például arra sajnos, hogy állandóan izegjen, mozogjon a széken, és hát ez sajnos egy olyan negatív spirált von maga után, hogy ugye aki folyton izeg, mozog, nem tud nyugodtan ülni, az felkelti bizony a tanítónéni figyelmét, nem egy szerencsés kontextus ez sajnos.
Van-e más szegmense ennek, hogy miben kell még a gyereknek megérnie ahhoz, hogy ő az iskolát elkezdhesse?
Igen, itt ugye kettő dolgot említettem ideig, a testi érettség, illetve az idegrendszeri érettség, és akkor lehet folytatni bizonyos sort a kognitív érettséggel. Ezt úgy tudnám elmondani legkönnyebben, vagy körülírni legkönnyebben, hogy ezek a megtanulható, begyakorolható dolgok. Például sorbarendezés, mintafelismerés, probléma megoldási készség, logikai gondolkodás, tehát hogy ezek nagyon jól begyakorolható készségek, és nagyon is szükségesek ahhoz, hogy az iskolai feladatokat például értse majd a gyermek, hogy mit miért csinálunk, mit miért kér a tanítónéni, mit ért az alatt, amit ő mond. És az én logikai sorrendem szerint a negyedik, de nem utolsó sorban a negyedik ilyen érettségi feltétel az a szociális érettség, ugyanis nagyon nem mindegy, hogy például az a gyermek, aki éppen iskolába készül, képes-e például idegen helyzetben, idegen felnőttel együttműködni. Képes-e azt a stressz helyzetet elviselni, hogy egy új környezetbe került, új emberekkel, új helyszínre, új feladatokat kap, és ezáltal mondjuk a kudarc tűrése kiállja ennek a próbáját, vagy például, hogy mennyire hajlandó szabályokhoz alkalmazkodni. Tehát az, hogy sokan egy környezetben, vagy egy funkcióval dolgozzanak, az ugye feltételezi azt, hogy minden egyes tagja, a csapat minden egyes tagjának valamennyire megvan ez a szabálykövetési készsége, és ezáltal elfogadja azt mondjuk, amit a tanítónéni mond, képes alkalmazkodni az iskolai szabályokhoz, írott vagy íratlan szociális szabályokhoz is.
Mivel tudja a szülő segíteni egyébként ezt a folyamatot otthon?
Én azt gondolom, hogy a legeslegnagyobb fejlesztő hatása a gyerekekkel való foglalkozásnak van, bármi is legyen az. Mert hogy a szülő az a referencia személy a gyermek életében, aki a legnagyobb hatással bír. Tehát, hogy egy egyszerű társasjátékozás, egy egyszerű beszélgetés egyébként nagyon-nagyon sokat hozzá tud adni a gyerekeknek a különböző készségeinek a fejlődéséhez. Bármi, tehát hogyha a telefonomon intézek egyébként egy ügyet, mondjuk egy utalást, azt is nagyon szépen meg lehet mutatni a gyermeknek, hogy nézd csak, most pont ezt csinálom. Igen, és akkor itt azért van egy másik háttéraspektusa is a dolognak, tehát hogy nem csak azért van az ember kezében a telefon, mert valami butaságot csinál, vagy éppen eltölti valamivel az idejét, hanem ugye gyakorlatilag az életünk része, viszont hogyha ezt arra használom, hogy megmutassam a gyereknek, hogy nézd, ezt is lehet vele, ezt is, mennyiféle értelmes módon fel lehet használni ezt a kis eszközt, akkor azzal nem csak azt tanulja meg, hogy ő is arra fog törekedni, hogy értelmes módon használja, hanem egy csomó dolgot közben elmagyarázok. Hogy tudom görketni, hol van alapteteje, mit kell beírnom, hogy másolom át a dolgokat. Vagy például egy esti mesénél is, hogy egy kicsit más példát is hozzak. Tehát egy mesénél is, amikor elmesélem, utána nagyon szépen lehet beszélgetni a tanulságról, mi volt a számára érdekes, és akkor még egy picikét így belekérdezve a mesének a tartalmába, egy komplet szövegértést egyébként le lehet otthon vezényelni, hogy ki volt a főszereplő, mi volt a szándéka, hova ment, kivel találkozott, tehát hogy ezzel is ugye arra ösztönözni a gyermeket, hogy értő figyelemmel hallgassa azt a mesét például.
Milyen esetekben mondják azt a gyerekekre, hogy ő még nem érett meg az iskolára? Tehát ebből az egészből, amit most elsoroltál, abból hány ponton kell hibáznia a gyereknek?
Hát, ezt talán nem kötném pontszámokhoz, viszont vannak nagyon egyértelmű esetek, amikor nagyon nem tudja tartani a gyermek a figyelmét, esetleg magatartási nehézsége van, és egész egyszerűen szociálisan még nem érett, vagy nem alkalmas az iskola kezdésre, vagy az ilyen fajta együttműködésre. A finom motorikának a megkésettsége, az is egy ilyen figyelmeztető pont lehet.
Tehát, ha mondjuk ilyen nagyon túlmozgásos a gyerek, és még tényleg nem tudja magát a feladatokhoz lekötni, akkor az mondjuk egy jelzés, gondolom.
Igen, az abszolút egy jelzés, viszont egy csomó ilyen iskola érettségi feltétel nagyon szépen fejleszthető egyébként. És ezért van az, hogy nem egy-egy ponton múlik a dolog, hanem az összképen egyébként.
Mennyire szoktak a szülők egyetérteni a döntéssel magával, hogyha mondjuk már megkapták az óvónőktől a javaslatot, hogy mondjuk akár ott kéne tartani még egy évre, vagy szeretné a szülő ott tartani, de már inkább azt javasolják, hogy most már mennie kell iskolába?
Hát azt gondolom, hogy az elsődleges döntés én szerintem a szülőé. Mert azért ő látja legjobban a gyermekét, ő ismeri a legjobban a gyermekét, bár tény és való, hogy nem egyszerű úgy dönteni, vagy nem egyszerű egy olyan helyzetből dönteni, hogy mondjuk nincs összehasonlítási alapon más gyerekekkel, vagy mondjuk eltelt, nem tudom, 20-25 év az én iskola kezdésem óta, és már teljesen más dolgok vannak előtérben. Tehát, hogy ilyen szempontból azért nincsenek könnyű helyzetben a szülők, pontosan ezért jön jól egyébként az óvónők, vagy a pedagógiai szakszolgálatnak a segítsége, akár egy fejlesztő kollégának a segítsége, mert az ő véleményük által reálisabban meg tudja ítélni a szülő is a gyermekét. Én egy picit azt látom, hogy sajnos még mindig tartja magát az a régi, hát mondjuk hiedelemnek, hogy hát a 6 éves, akkor már mennie kell iskolába. Én ezt nem tartom egy nagyon szerencsés helyzetnek. Ahogy haladunk előre az idővel, nekem nagyon sokszor az a meglátásom, hogy a gyerekek sajnos egyre éretlenebbek. Nagyon sok szempontból nagyon is látják az életet, a helyzetet, úgy tudják használni a technikai eszközöket, mint senki más, de közben meg nagyon sok olyan szempontból viszonylag éretlenek maradnak, ami igenis az iskolai beváláshoz, az iskolai boldoguláshoz szükséges lenne. És nem gondolom azt szerencsésnek, hogy presztízsből vigyük a gyereket iskolába. Tehát, hogy csak azért, mert 6 éves, akkor már mehet is. Tehát, hogy ez mindenképpen sokkal szerencsésebb. a gyermeket is nagyon sok stressz helyzettől és csalódástól megkíméli az, hogyha körültekintően döntjük el, hogy mehet-e iskolába vagy sem, illetve hát a szülőnek sem mindegy az, hogy az első néhány tanévet idézőjelben végig szenvedik, vagy azért úgy a maga módján tud haladni előre a gyermek, és a maga ritmusában fel tudja venni ezt a tempót, ami az iskolában szükséges.
Ha úgy ítéli meg a szülő, hogy ő szeretné, hogy még maradjon egy évre az óvodában a gyereke, ott nincs meg annak a veszélye, hogy ott visszalassul a fejlődésben? Tehát mondjuk egy vegyes csoportot tekintve, hiszen ott bekerülhetnek kisebbek is az óvodai csoportba.
Igen. Én azt gondolom erről a helyzetről, hogy a kicsik nem feltétlenül, ideális esetben nem feltétlenül fogják őt visszahúzni, mert az a nagy csoportos, aki éppen ráhúz még egy évet, ő már elért egy fejlődési szintet. Tehát attól, hogy kisebbek veszik körül, nyilván ott vannak még a kortársai is, tehát nem azt jelenti, hogy egy csak fiatalabb gyerekekből álló közösségben marad ő, hanem még nyilván marad vele néhány olyan gyermek, aki szintén később kezdi az első iskolai évét. Tehát ez nem kell, hogy azt jelentse, hogy vissza fog fejlődni, tehát hogy az egy kirívó dolog lenne szerintem. Viszont ami például egy tévhit szokott lenni, hogy azért, mert az a gyermek nem volt az adott évben iskolaérett, és azért még egy évet maradt az óvodában, hát majd így megérik. Tehát, hogy ez egy kicsit ilyen tévút. Hát,
várjuk a csodát.
Igen, tehát, hogy ez a csodavárás, ez karácsony előtt nagyon jó, jól működik, de hogy ebben az esetben azért kevésbé szerencsés. Ugyanis az, hogyha magától külső támogatás vagy segítség nélkül esetleg nem lett iskolaérett az adott gyermek, akkor igen, ez egy hiába való év lenne, hogyha öbetett kézzel ülnénk további egy évig, tehát akkor ebben az esetben azért érdemes utána járni, hogy mi az a terület, amiből fejlesztésre szorul a gyermek, mi az, amivel őt meg lehet támogatni, mert hogy azért lássuk be, hogy az iskolában azért elég kemény tempót diktálnak a legtöbb esetben, tehát egy kis bemelegítő szakasz után azért heti 2-3 betű, heti 1-2 szám, tehát hogy nincs lazsálás túl sokáig, és azért muszáj a gyermeknek a képességei közel csúcspontjánál lenni ahhoz, hogy ezt a tempót gond nélkül tudja teljesíteni.
És itt azért átkanyarodnék oda is, hogy ugye az óvoda utolsó évesen feltétlenül arra készíti föl a gyereket, hogy a kötelező feladatokat, mert nincs kötelező feladat.
Hát igen, nekem ez nagy szívfájdalmam egyébként, mert hogy nem kellene, hogy ennek az iskolai felkészítésnek, akár óvodai forma alatt is, vagy formában is, nem kellene, hogy ilyen nagyon szigorú keretek közé szorítsák. Tehát az én véleményem az, hogy rengeteg olyan jópofa játék van, beszélgetések, ötletek, fejlesztő játékok, tehát hogy tényleg az ember nem is gondolná, hogy egy legeslegapróbb játék micsoda, egy papírból kivágott játék micsoda fejlesztő hatással képes bírni, és én ezt nagyon sajnálom, és nagyon sérelmezem, hogy ez kimaradt így a nagy csoportosoknak az életéből. Egy picit azt látom, hogy egyébként ez talán óvoda vagy óvónő függő is lett, hogy ki az, aki erre hangsúlyt fordít, vagy fektet, és ki az, aki kevésbé.
Azért is hoztam ezt a példát, mert hogy nyilván a gyereknek az a legnehezebb, hogy 45 percen keresztül, ha játékos formában is kicsit, de figyelnie kell egy teljes tanórán keresztül. Tehát, hogy az, hogy az óvodában nincs meg ez a kötöttség, hogy egy kicsit valahogy egyben ott le kell ülni, és egy feladatot meg kell oldani. Ez valahol ott ütközik ki az iskolában szerintem.
Igen, ez így van abszolút, tehát hogy nagyon nagy váltás van sajnos ebből a szempontból az óvoda meg az iskola között, tehát az óvodában csupa kötetlen dolog van, tehát hogy ott kevésbé vannak...
Ha szeretne a gyerek, akkor igen, ha nem szeretne,
igen,
nem.
Igen, és ugye ezek után azért egy nagy érvágás viszonylag, hogy már pedig most akkor nem megyünk ki egy idő után, tehát nyilván vannak az iskolában is bemelegítő hetek, az első hetek, meg hát a tanítónénik is tudják, hogy hozzájuk óvodás gyerekek érkeztek, de hát azért ez egy kőkemény munka egyébként, mire az ember rászoktatja őket arra, hogy tanóra alatt, ha lehet, akkor nem szaladgálunk ki mosdóba, ha lehet, hát akkor nem veszük elő a 10 órait még, stb. Tehát, hogy ezeket a szabályokat azért egy picit úgy át kell vinni a gyerekeknek a küszöbén, az inger küszöbén, és ezt hát nehezen viselik azért a gyerekek. Sőt, hát hogyha belegondolunk, hogy sajnos még a tesi órán is, ami ugye egyébként magáról végül a mozgásról szólna, tehát még ott is megmondják, hogy ebbe az irányba fuss el kicsikém. Tehát, hogy ott is sajnos szabályok vannak, igen. Így van, tehát, hogy ezt nehezen viselik sokszor a gyerekek, de mondom tehát, hogy én legtöbb esetben azt látom, hogy a tanítónénik pontosan tudják azt, hogy hozzájuk óvodások érkeznek, és azért ehhez tudják adaptálni az ő szerepüket, helyzetüket. És egy nagyon-nagyon fontos dolog, ami valószínűleg sok szülőnek lesz újdonság, hogy azért az egyáltalán nem elvárható, és nem is kötelessége idézőjelben a gyerekeknek 45 percen keresztül figyelni. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy még egy felnőttnek is a nagyon koncentrált figyelmi ideje körülbelül 15-20 perc maximum. Ha nagyon belemerül valamibe, akkor egy picit több. Tehát, hogy most, hogyha ehhez hasonlítjuk össze, vagy ezzel hasonlítjuk össze egy elsős 6-7 éves gyereknek a figyelmi tartósságát, az körülbelül egyébként ilyen 8-10 percre tehető. És ehhez azért abszolút alkalmazkodik a tanítónéni is legtöbbször, pontosan ezért változatosan építi fel az óra menetrendjét, esetleg betesz egy picike mozgást is, amit ott a széket becsúsztatva a szék mögött esetleg meg lehet tenni, változatos feladatokat hoz, változatos tevékenységek köti le a gyerekeket, tehát hogy ez tényleg egy tévhit, hogy 45 percig non-stop figyelnie kellene a gyereknek, tehát hogy ne kezdjünk el aggódni, hogyha otthon nem tudom 10 perc után feláll a mesekönyv mellől.
Mit kockáztatunk azzal, hogyha idő előtt kerül a gyerek az iskolába?
Azt gondolom, hogy azzal, hogy idő előtt viszünk egy gyereket iskolába, olyan feladatok elé állítjuk őt, amelyekre még önmagától nem érett meg. És ez sajnos azt hozza magával, hogy sorozatos kudarcélmény várható, és azért ez ebben a helyzetben nyilván nem érezné jól magát senki sem, és azért a gyerekek úgy leveszik, vagy átlátják azt, hogy ők milyen helyet foglalnak el, milyen rangsorbeli pozíciót foglalnak el mondjuk az intelligencia területén, és azért, ha esetleg az az adott gyerek egyébként nagyon valószínű, hogy egy pici fejlesztés hatására többre lenne képes, viszont folyamatosan úgy éli meg magát, hogy ő ezt sem tudja, azt sem tudja, már megint őt szidják össze, mert nem képes a helyén ülni, tehát hogy ez egy negatív spirál gyakorlatilag, és hát most felnőttként is azt mondom, hogy ennek nem örülne az ember, hogy nem esne jól, hogyha folyamatosan kudarcba ütközök minden egyes helyzetben, azt élem meg, hogy én nem vagyok ehhez elég, vagy nem tudom elég jól, tehát hogy ez azért elég önbizalom romboló is, plusz a szülőre ez olyan szinte teljesíthetetlen feladatot ró, hogy ebből nagyon nehéz kikerülni.
Hát ez nem könnyű, tehát nem, szülőként.
Nem,
egy pár jó tanácsot, ha adnál egy kis gondolatot a szülőknek, hogy ez egyébként valószínűleg aki látja minden nap nyilván a saját gyerekét, látja ő azt, hogy érette a gyerek az iskolára, vagy nem, de ez nyilván szerintem hatványozottan nehéz egy szülőnek.
Én azt tanácsolom jó szívvel a szülőknek, hogy legyenek reális figyelemmel a gyermekeik felé. Ha kell, akkor kérdezzenek meg szakembert. Például a saját gyerekeim kapcsán a két óvónéninek ellentétes véleménye volt, tehát hogy ilyen is előfordul bizony. Én szerintem egy ilyen reális figyelemmel érdemes a gyerek felé lenni, ha kell, akkor keressenek fel szakembert, még abban az esetben is, hogyha bizonytalanok, mondjuk fejlesztő szakembert, mert hogy az én meglátásom tényleg az, hogy a fejlesztés csak javít a helyzeten. Tehát, hogy még hogyha mondjuk a pedagógiai szakszolgálatnál átsiklottak egy aprócska dolgon, és azt mondták, hogy ó, hát ez így rendben lesz az iskola kezdésre, de mondjuk egy aggódós szülő azt mondja, hogy ő inkább szeretne ennek utána járni, és menjenek biztosra, azzal egészen biztos, hogy csak nyerni fognak a szülő is, és a gyermek is.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Rózsa Babic Nóra idegrendszeri fejlesztővel, gyermek- és ifjúsági preventorral beszélgettünk az iskola érettségről. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Birincsik Márton nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái. Leó pápa vasárnap 20 gyermeket keresztelt a Sixtus kápolnában. A keresztség egy családban egyesít minket. A keresztség szentsége Isten örök gyermekeivé tesz bennünket. A Szentatya úrlangyala imája. Leó pápa kiterjesztette áldását a keresztségben ezekben a napokban részesülő minden gyermekre. Róma püspöke Róma fiataljainak. Építsetek jó ember és baráti kapcsolatokat, főként Jézussal. Leó pápa 20 gyermeket keresztelt a Sixtus kápolnában. A keresztség egy családban egyesít minket. Urunk keresztsége ünnepén, ami egyúttal a karácsonyi időszak végét is jelzi, 14. Leó pápa január 11-én vasárnap délelőtt a Sixtus kápolnában, folytatva Szent II. János Pál 1981-ben megkezdett sorozatát, 20 kisgyermeket részesített az Isten gyermekség szentségében. A Szent Mise kezdetén az egyház nevében befogadták a szülei kévén a keresztségüket kérő gyermekeket, majd az ige liturgiát követően a Szentatya rövid homíliát tartott. Amikor az Úr belép a történelembe, nyitott és alázatos szívvel találkozik minden egyes ember életével. Szeretettel teri tekintetével keresi a mi tekintetünket, és párbeszédet folytat velünk, feltárva az üdvösség igéjét. Emberré válva, Isten fia mindenki számára meglepő lehetőséget kínál, egy oly korszakot nyitva meg, amelyre még a próféták sem számítottak, kezdte beszédét Leó pápa. Keresztelő János azonnal felismeri ezt, amikor megkérdezi Jézustól, nekem van szükségem arra, hogy megkeresztelkedjek általad, és te jössz hozzám? Miként a fény a sötétségben, az Úr ott jelenik meg, ahol a legkevésbé számítunk rá, ő a Szent, a bűnösök között, aki köztünk akar élni anélkül, hogy távolságot venne tőlünk, ellenben teljesen átöleli mindazt, ami emberi. Engedj, válaszolja Jézus keresztelő Jánosnak, mert illik nekünk minden igazságot betöltenünk. De milyen igazságot? Kérdezte a pápa. Isten igazságát, aki Jézus keresztségében megvalósítja megigazolásunkat.
Opera la nostra giustificazione.
Végtelen irgalmában az Atya igazzá tesz minket, az ő Krisztusa, mindenki egyetlen megváltója által. És hogyan történik mindez? Az, akit János megkeresztel a Jordán folyóban, ezt a gesztust a halál és a feltámadás, a megbocsátás és a közösség új jelévé teszi. Íme a keresztség szentsége, amelyben a gyermekeiteket ma részesítjük, mint ahogy Isten szereti őket, keresztényekké és a mi testvéreinké teszi őket, hangsúlyozta Leó pápa. A gyermekek, akiket most karjaitokban tartotok, új teremtményekké alakulnak át. Ahogyan az életet tőletek, szüleitektől kapták, úgy most megkapják annak értelmét is, a hitet, hogy megéljék azt. Amikor egy dologról tudjuk, hogy az nélkülözhetetlen jó, elengedhetetlen, azonnal törekszünk is azt megadni azoknak, akiket szeretünk. Ki is hagyná közülünk ruha és élelem nélkül az újszülöttjét arra várva, hogy majd felnőttként maga döntse el, hogyan öltözködjön és mit egyen. Így hát, ha étel és a ruházat szükséges az élethez, akkor a hit több, mint szükséges, mert így Istennel az élet elnyeri az üdvösséget. Isten gondviselő szeretete itt a földön, a szülőkön, anyákon és apákon keresztül nyilvánul meg, akik hitet kértek gyermekeik számára. Természetesen eljön majd a nap, amikor nehéz lesz már őket karbantartani, és eljön az a nap is, amikor ők támogatják majd szüleiket. A keresztség, amely az egyház egyetlen családjában egyesít minket, szentelje meg minden családot minden időben, erőt és állandóságot adva a családot egyesítő szeretetnek. A keresztségi szertartás mozzanatai gyönyörű tanúságtételt adnak erről.
Ne sono bellissime testimonianze.
A kút vize a lélekben történő fürdő, amely megtisztít minden bűntől. A fehér ruha az új ruha, amelyet az Atyaisten ad nekünk országának örök ünneplésére. A húsvéti gyertyáról meggyújtott gyertya a feltámadt Krisztus fénye, amely megvilágítja utunkat. Kívánom, hogy örömmel folytassátok ezt az utat az éppen elkezdődött évben és egész életetekben.
E per tutta la vita.
Biztosak lehettek abban, hogy az Úr mindig elkíséri lépteiteket. A homilia után következett a keresztség szertartása a minden szentek litániájával, a víz megáldásával, majd a szülők és keresztszülők megvallották hitüket a Szent Háromság egy Istenben, ellene mondottak a gonosznak. Ezután Leó pápa egymás után megkeresztelte a 20 kisgyermeket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.
Nicolò, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Felkenték őket a szent kizmával, megkapták a fehér ruhát és az égő gyertyát, ahogy Leó pápa említette a homiliában, majd következett a szent mise áldozati része. A keresztség szentsége örökre Isten gyermekeivé tesz bennünket, Leó pápa úrangyala imája. Jézus megkeresztelkedésekor az egész Szent Háromság jelenvalóvá válik a történelemben, ahogy a fiú alászáll a Jordán folyó vizébe, úgy száll le ő rá a Szentlélek, és ő általa megkapjuk az üdvösség erejét. Fejtette ki az urangyal elimádkozása előtt mondott katekézisében 14. Leó pápa, elemezve Isten meglepő szeretet tervét, amely az egész emberiségre vonatkozik. Kedves fivérek és nővérek, szép vasárnapot kívánok, köszöntötte a híveket Leó pápa. Majd utalt rá, hogy urunk megkeresztelkedésének ünnepével megkezdődik az évközi idő. A liturgikus évnek ez az időszaka arra hív bennünket, hogy kövessük együtt az Urat, hallgassuk szavát, és hozzá hasonlóan hajtsuk végre a szeretet gesztusait fele barátaink iránt. Ezáltal megerősítjük és megújítjuk keresztségünket, vagyis azt a szentséget, amely keresztényeké tesz bennünket, amely megszabadít a bűntől és Isten gyermekeivé alakít bennünket, élet a lelkének ereje által, mutatott rá a Szent Atya. Az évközi első vasárnap evangéliumi szakasza azt beszéli el, hogyan születik a kegyelemnek az a hatékony jele. Amikor Jézus megkeresztelkedik Jánosnál a Jordán folyó vizében, látta, hogy Isten lelke a gallam képében leereszkedik és rászáll. Ezzel egyidejűleg megnyílik az ég és hallatszik az Atya hangja, amely ezt mondja, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik.
Figlio mio, l'amato.
Idézett Leó pápa Máté evangéliumából hozzátéve, hogy Jézus megkeresztelkedésekor az egész Szent Háromság jelén valóvá válik a történelemben, ahogy a fiú alászáll a Jordán folyó vizébe, úgy száll le ő rá a Szentlélek, és ő általa megkapjuk az üdvösség erejét. A pápa hangsúlyozta, hogy Isten nem távolról nézi a világot anélkül, hogy megérinteni életünket, nehézségeinket és várakozásainkat. Eljöjjünk közénk, megtestesült igéje bölcsességével, és bevon minket az egész emberiség iránti meglepő szeretet tervébe. Keresztelő János ezért kérdezi csodálkozása Jézustól, hogy te jössz én hozzám?
Tu vieni da me.
Igen. Szentségében az Úr megkeresztelkedik, mint minden bűnös, hogy kinyilatkoztassa Isten végtelen irgalmasságát, magyarázta elmélkedésében Leó pápa. Az egyszülött fiú, akiben fivérek és nővérek vagyunk, valójában azért jön el, hogy szolgáljon, nem pedig azért, hogy uralkodjon. Azért jön el, hogy üdvözítsen, és nem azért, hogy elítéljen. Ő a megváltó Krisztus, magára veszi mindazt, ami a miénk, beleértve bűnt is, és nekünk adja azt, ami az övé, vagyis egy új és örök élet kegyelmét. A keresztség szentsége ezt az eseményt valósítja meg minden időben és minden helyen, bevezetve mindnyájunkat az egyházba, amely Isten népe, amely magába foglal minden férfit és nőt, minden nemzetből és kultúrából, és lelkel újjá teremti őket. A Szent Atya utalt rá, hogy délelőtt megkeresztelt néhány újszülöttet, akik új testvéreink lettek a hitben, majd megállapította, hogy milyen szép egyetlen családként ünnepelni Isten szeretetét, aki nevünkön szólít bennünket, és megszabadít a gonosztól. Az első szentség egy szent jel, amely örökre elkísér bennünket. Az ebből a szent jelből fakadó kegyelmeket felsorolva, a Szent Atya arra emlékeztetett, hogy a sötétség óráiban a keresztség világosság, az élet küzdelmeiben a keresztség kiengesztelődés, a halál órájában a keresztség a mennyország kapuja.
E porta del cielo.
Beszéde végén Leó pápa arra buzdított, hogy imádkozzunk együtt Szűz Máriához kérve, hogy támogassa minden nap hitünket és az egyház küldetését.
Angelus Domini nunciavit Marie.
Leó pápa kiterjesztette áldását a keresztségben, ezekben a napokban részesülő minden gyermekre. Az úrangyala elimádkozása után a pápa Szűz Mária anyai oltalmába ajánlotta világ minden gyermekét, akiket ezekben a napokban keresztelnek, meghangsúlyozva, hogy a keresztség szentségén a kegyelme egyesíti őket Krisztus húsvéti misztériumával. A Szent Atya újból utalt rá, hogy vasárnap délelőtt, követve az Úrunk megkeresztelkedésének ünnepéhez fűződő szokást, megkeresztelt néhány újszülöttet, szentségi alkalmazottak gyerekeit. Most szeretném kiterjeszteni áldásomat minden gyermekre, akik az elmúlt napokban részesültek, vagy részesülni fognak a keresztségben Rómában és az egész világon, mondta Leó pápa. Szűz Mária anyai oltalmára bízva őket. A pápa különösen imádkozik azokért a gyermekért, akik akár egészségügyi állapotuk, akár külső veszélyek miatt nehezebb körülmények között születtek meg. A Szent Atya azért fohászkodott, hogy a keresztség kegyelme, amely egyesíti őket Krisztus húsvéti misztériumával, hatékonyan működjék bennük és családjaikban. A pápa ezután azokra az eseményekre irányította figyelmet, amelyek ezekben a napokban a Közel-Keleten, különösen Iránban és Szíriában történnek, ahol a tartós feszültségek sok ember halálát okozzák. A Szent Atya reménykedve azért imádkozik, hogy türelemmel törekedjenek a párbeszédre és a békére, az egész társadalom közös javának előmozdítása érdekében. Leó pápa ezt követően azokról, az Ukrajnát érintő különösen súlyos támadásokról szólt, amelyek főleg az energetikai infrastruktúrákat célozzák, miközben az országban egyre nagyobb a hideg. Ezek a csapások súlyosan érintik a civil lakosságot. A pápa imádkozik a szenvedőkért, és megújította felhívását az erőszak beszüntetésére kérve, hogy fokozzák a béke elérésére irányuló erőfeszítéseket.
per arrivare alla pace.
Végül a Szent Atya üdvözlette fordult a Szent Péter téren összegyűjt rómaiakhoz és minden zarándokhoz, olaszul, angolul és spanyolul köszönve meg jelenlétüket.
Grazie, thank you, muchas gracias.
A pápa megemlítette a madridi Everest iskola csoportját, valamint a mexikói gyermekek testvérek elnevezési szövetség tagjait, spanyolul szólva hozzájuk, de hemos que los niños sueñen. Hagyjuk álmodozni a gyermekeket. Leó pápa mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott végül a nemzetközi hívőseregtől, akik éljen ezzel, hazájuk zászlait lengetve viszonozták köszöntését. Külön öröm volt felfedezni az zarándok csoportok között ez alkalommal a magyar nemzeti lobogót közepén az angyalos címerrel. Leó pápa Róma püspökeként Róma fiataljainak. Építsetek jó emberi és baráti kapcsolatokat, főként Jézussal. Róma püspöke Róma fiataljaival találkozott január 10-én szombaton este, mintegy 10 000 fiúval és lányjal, akik a 6. Pál aulában köszöntötték őt, de a Szent Atya nem feledkezett meg azokról sem, akik kívül maradtak a Szent Péter téren, mert a pápa kiment közéjük is, és személyesen köszöntötte őket. A Szent Atya nagy örömmel köszöntötte fiatalokat, akik rendkívül lelkes ovációval üdvözölték őt. A Szent Atya közvetlen hangon, szabadon szólva kezdte beszédét, és megemlítette, hogy nem csak azokra a kérdésekre akar válaszolni, amiket neki feltettek, hanem az élet egyéb dolgaira is. Megemlítette, hogy egy fiatal unokahúga épp mostanában kérdezte tőle, hogy mit tud kezdeni a világ rengeteg problémájából.
Con tanti problemi nel mondo.
Tengernyi bajával, és hogy épp ezért nincs ebben egyedül. Nos, a válasz a kérdésre ti vagytok, mert ti nem vagytok egyedül, szólt Leó pápa.
Siete voi, perché non siamo soli.
Ha ugyanis emlékezünk a hit szépségére, az öröm szépségére, a fiatalságra, az összefogásra, a közös keresésre, akkor valóban tudhatjuk a szívünkben, hogy soha nem vagyunk egyedül, mert Jézus velünk van.
Perché Gesù è con noi.
A fiatalok többek között a furcsa módon rájuk nehezedő magányról kérdezték, valamint a vele járó csalódás, zavarodottság és unalom érzéseiről is. Amikor ez a szürkeség elhomályosítja az élet színeit, látjuk, hogy olyan sok ember között is elszigetelődhetünk. Valójában pontosan így mutatja meg a magány a legrosszabb oldalát. Nem figyelnek ránk, mert elmerülünk a vélemények zűrzavarában, nem látunk semmit, mert elkápráztatnak minket a töredékes képek. A kapcsolatok nélküli kapcsolatok, vagy a szeretet nélküli kesztelések élete csalódást okoz, mert mi az igazságra teremtettünk, és amikor ez hiányzik, nos, akkor szenvedünk. A jóra teremtettünk, de az öröm eldobható maszkjai elárulják vágyainkat. Mégis a kétségbeesés ezen pillanataiban kiélezhetjük, finomíthatjuk érzékenységünket. Ha figyelmesen figyelünk, és kinyújtjuk a szemünket, a teremtés maga emlékeztet minket arra, hogy nem vagyunk egyedül. A világ minden dolga, az elemek és az élőlények közötti kapcsolatokból áll. De bármennyire is belélegezzük a levegőt, továbbra is lélegzett visszafolytva maradunk, hiába is eszünk és iszünk, megmarad az éhünk és a szomjunk. Egyedi teremtmények vagyunk, mert magunkban hordozzuk Isten képását, aki az élet, a szeretet és az üdvösség kapcsolata. Tehát amikor egyedül érzed magad, szólt Leó pápa a fiatalokhoz, emlékezél arra, hogy Isten téged soha nem hagy el. Az ő társasága erőt ad ahhoz, hogy megtedd az első lépést azok felé, akik egyedül vannak, mégis melletted állnak. Mindenki egyedül marad, ha csak önmagára néz. Ehelyett a másokhoz való közeledés Isten képét jelenti számodra. Ahogy a reményt hoz az életedbe, úgy oszthatod meg azt másokkal is. Akkor együtt találjátok majd magatokat, közösséget és testvériséget keresve. Leó pápa ekkor hálásan megköszönte azt a szép fogadtatást, amit a római egyház és benne a fiataljai nyújtottak a világ minden tájáról érkező rengeteg fiatalnak a jubileumi szentév idején.
Avete offerto a tanti giovani che sono venuti.
Valóban csodálatos volt. Igen, a magány gyakran létezik, és sokan szenvednek tőle. Ám ami elkerülhetetlen sorsnak tűnhet, valójában most arra hív minket, hogy ébredjünk fel. Ez az egyetlen földgolyó fenntart minden embert, és ugyanaz a nap világít meg mindent. A napsugár megérint, és behatol lelkünk mélységeibe, nem a felkelő és lenyugvó nap, hanem az igazságosság napja, a fénylő napunk Jézus Krisztus. Ő melegíti fel szívünket, és lombantja lángra szeretetével szívünket. Hangsúlyozta a fiatalok az intézet beszédében Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
napverse.
Áprili Lajos, téli reggel. Ködben ember haladt, páncélos hó harsant a súly alatt, szakadt a fátyol, hegytetőre ért, nap villogtatta bükcserjén a dért. Gajjak hóbarlangjába cinke szállt, fény szédítettes egynapos titok, s dermet rügy csipke rózsikák közt dalolt. Nyitni fog, nyitni fog, nyitni fog! Feje felett azúr kék szajkótól csillant a fán, s hókristályos lett kalap és kabát. A rikoltozva rebbenő madár leverte rá a cifra bükk havát. S amerre járt, hegyek ontották rá a napsugárt, s hószikra kápráztatta milliárd. Köd várta lent. A ködbe visszament, s házába tért, derült az kétaként. Két szemben a csodálkozás kigyúlt. Sötét ember, honnan hozol ma fényt?
Áprili Lajos téli reggel című versét Tóth Levente előadásában hallották. Áprili Lajos eredeti neve Jékeli Lajos volt, és 1887-ben született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt. Írói álneve is kedves hónapjának nevéből, az áprilisból származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg Falusi Elégia címmel. 26-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az ott összegyűltek megbízásából. A 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett, majd Budapestre költözött, és 10 évig a Bármadas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 43. szeptemberében, miután nem volt hajlandó az iskolájában, a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, nyugdíjba vonult, és Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben. Versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.
Nap imája.
Állítsd gyorsan helyre a békét. Kérünk, Uram, állítsd gyorsan helyre a békét. Segíts meg minket ebben a sötétségben és veszélyben. Teljesedjenek rajtunk ígéreteid, amelyeket méltóztattál szolgáidnak adni. Az egyház megújulása, az örök üdvösség biztos volta, eső után derült idő, sötétség után világosság, vihar és zápor eső után édes nyugalom. Kérjük még atyai szereteted hatékony segítségét, isteni fölséget csodáit, hogy általuk az üldözők megzavarodjanak, az elbukottak bűnbánata őszintébb legyen, és nyerje el a dicsőséget azok erős és szilárd hite, akik mindvégig álhatatosak maradtak.
A Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádió!